Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől felsővezetői képzésekig. www.mcotraining.ro. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro. A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája az 1990-es marosvásárhelyi Fekete Március eseményeinek társadalmi, gazdasági, oktatási, tudományos életre gyakorolt hatása az erdélyi magyar közösség szemszögéből. Meghívott beszélgetőtársam dr. Ábrám Zoltán, a marosvásárhelyi Emil Paládé orvosi gyógyszerészeti tudomány és technológia egyetem professzora, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elfogadta felkérésemet.
Sok szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást, és hát egy 35 évvel ezelőtti szomorú napra vagy eseménysorozatra emlékezünk, aminek valóban a gazdaságra is nagy kihatása volt.
Bevezetőben és beszélgetésünk első részében megkérlek, meséld el, emlékezz vissza, hogyan sodródtál bele az 1990-es Fekete Március eseménysorozatába.
Hát attól függ, hogy hol kezdeném, mert akár a 89 előtti eseményekkel is kezdhetném egy mondatba, hogy Marosvásárhelyi orvosta hallgatóként egyik szervezője voltam a diákok irodalmi jellegű önképzőkörének, a Communitas körnek, és hát mi akkor meghívtunk számos értelmiségit, így engem is ismertek, és így a 89-es változás után belekerültem az RMDSZ legelső megyei intéző bizottságába, vezetőségébe fiatalként, és az ifjúságnak az önszerveződését vállaltam fel, a MADISZ elnöke voltam, sőt, ami kevésbé ismert, pontosan a Fekete Márciusi eseményeknek egyik március 19-ét megelőző rendezvénye vagy eseménye volt a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének a Marosvásárhelyi kongresszusa, ami a legelső politikai kongresszus volt ebben az új rendszerben a 89-es változások után. Nos, hát így, mint az itteni ifjúsági szervezetnek az elnökeként is, hát nyilván, hogy mi részt vettünk a sokat emlegetett könyvesgyertyás tüntetés megszervezésében is részt vettünk, de hát emellett természetesen, hogy támogattuk a Bolyai iskola, illetve az egyetem, mi a Vásárhelyi Orvos Egyetem, mert az ülősztrájk akkor megfogalmazott kéréseket, részt vettünk március 15-én, és amint már említettem, éppen ezt a kongresszust szerveztük, amin, hát most képzeljük el, hogy az ifjúsági házba zajlott lesközben éppen már diákok randalíroztak, és román diákok, sok mindent elhangzott ott, de ami a lényeges, és ezért nem húzom hosszúra, hogy március 19-én, hát bizony, egyrészt ott voltam a főtéren, amikor a Kincses Elődöt, aki alelnöke volt a helyi vezetésnek, megyei vezetésnek, és lemondatták, akkor éppen egy harmadik emeleti lakásból fényképeztem, és ott bizony majdnem megvertek, úgyhogy már az egy bizonyos traumát jelentett, majd utána kerültem fel a padlásra. Ugye ez egy külön fogalom, az RMDS padlásán eltöltött 5-6 órának a hangulata. Ez egy szomorú története, az erdélyi magyarság egyik szomorú eseménye, hogy ugye az akkor legismertebb Kossuth Díjas, Herder Díjas Díjas írót, meg később Kossuth Díjas, ugye Sütő Andrást, többekkel együtt ott megverték, 79-en rekedtünk fel a padlásra, és azt hiszem, hogy amíg élek, nem felejtetem azt a hangulatot, látványt, amikor a Balta hasítja az ajtót, és az ajtó egy vasszekrénnyel van eltorlaszolva, vagy amikor a padlásra felmenekültünk, és ott sikerült egy tartállyal a feljáratot elzárni, ott tüzet próbáltak gyújtani alól, miket ordított kinn a vérszomjas tömeg, és hát hadd ne folytassam, hiszen ezt sokan és sok oldalról átérték, és mindenkinek vannak, ha március 19-ről nem is, de esetleg március 20-áról élményei, hiszen nagyon sokan kint voltak másnap ott a főtéren.
Tehát az eseményeknek aktív résztvevője és ugyanakkor elszenvedője is voltál. Mi következett közvetlenül az események után, milyen társadalmi, gazdasági és oktatási tudományos életre gyakorolt hatása volt a marosvásárhelyi és az erdélyi magyar közösség szemszögéből a fekete márciusi eseményeknek?
Hát nyilván most ezeket a kérdéseket és hatásukat lebontanánk, de előtte talán még azt is mondjam el, hogy ugye, mint említettem, létrejöttek az ifjúsági szervezetek is, és azt hiszem nem árulok el titkot, azt is mondom, hogy egy országnak a jelene, jövője is az az ifjakon is múlik, hogy mennyire lakják, mennyire marad otthon az ifjúság, vagy éppen elvándorol, mennyire vállalkozik gazdaságilag is, hogyha ezt az oldalát nézzük. Nos, hát akkor el kell mondanom, hogy 89-es változás után nem csak a magyar, hanem román ifjúsági szervezetek is létrejöttek, és mi amúgy nyilván akkor fiatalként, és most is, hogyha valaki fiatal, akkor és lenne egyfajta forradalmi besemény, vagy ilyen esemény, akkor zsigeri módon is, természetes módon részt vesz ezeknek a lezajlásában. Mi ott egyetértettünk, hogy szerettünk volna nyilván, és a más is azt szerette volna, hogy legyen egy valós rendszerváltás, ahol a ifjúság is megtalálja a jövőjét mindezen szempontokból, amik itt elhangzottak, ugye, hiszen az élettérhez számos feltétel kell, társadalmi, szakmai, oktatási, gazdasági és így tovább. Viszont nyilván, hogy sajnos nagy csalódást jelentettek a fekete március események, és ezt mindenképpen el kell mondanom, a fiatalok számára kiemelten, akkor a jelszavak között ugye sok minden elhangzott, hogy jogainkért küzdünk, magyar iskolát akarunk, bolyaiskolát, önálló magyar tagozatot, akár az orvosi egyetemen, de nagyon gyakran elhangzott 35 évvel ezelőtt, és a tömeg részéről is, hogy most vagy soha. Ugye? Tehát nyilvánvaló, hogy ez az üzenet azt jelentette sokak számára, hogyha most nem sikerült, és sajnos egy ilyen pogromos hangulatba torkolott ez az amúgy békés folyamat, amelynek az lett volna a célja, hogy már akkor sikerüljön elérni a bolyai iskolában a csupán magyar nyelvű oktatást és státuszt, ami azelőtt is létezett, ugye önálló csak magyar nyelviskola volt valamikor, és hát későbbiekben ezt sikerült elérni. Sajnos az orvosi esetében nem sikerült azt elérni, amit a orvosta hallgatók és tanáraik is kiálltak melléjük a akkori ülősztrájk során szerettek volna. Nos, sokan éppen emiatt, hogy ekkorát csalódtak, eltávoztak, elmentek külföldre. Meg kell jegyeznem például egy érdekes adat 1990-ről, hogy 1990 őszén többen iratkoztak be magyarországi egyetemre, magyar, erdélyi magyar diákok, mint a hazai egyetemekre. Most nyilván akkor másabb helyzet volt, mert kisebb iskolázási számok léteztek, ma már ilyen téren is, és sokat fejlődött a világ. De nyilvánvaló, hogy ez egy ellentmondásos helyzet. Tehát éppen egyetemre jelentkező fiataloknak enyhén nagyobb része Magyarországon iratkozott be, és nem itt. Emlékszem, hogy akkor András Falvi Bertalan volt a tanügyminiszter Magyarországon, és még egy figyelemfelkeltő levelet is intéztünk hozzá, hiszen ez egyfajta segítségként szerepelt Magyarország részéről, ugye ez az agyelszívás jelensége, ami akár ilyen téren is létezett, és aki, jól tudjuk, aki akár Magyarországra akkor távozott, csak kisebb arányba jött vissza a későbbiekben. És ugyanez a jelenség ez globálissá is vált, hiszen azt is el kell mondanom, hogyha egy fiatal elhagyja a szülőhelyét, akkor az ő leendő gyereke is már ott születnek. Tehát demográfiai szempontból egy fiatal távozása az többszörösen is érinti a közösséget. Hát nos, tehát ez is egy hozadéka volt a fekete márciusnak, és hogyha mi megnézzük a különböző demográfiai népesedési adatokat, és történetesen csak Marosvásárhelyre, ugye, ahol még mindig a legtöbb magyar ember él egy településen, itt Erdélyben, Romániában, de ha csak a népszámlálási hivatalos adatokat nézzük, hiszen ezek a leghivatalosabbak, ugye, rendszerváltás után 1992-ben volt népszámlálás, és akkor úgy durván majdnem 85 ezer magyar élt Marosvásárhelyen. Ez azt jelenti, hogy 92 előtt még többen éltek, tehát a 90-es változásokkor. És hogyha ezt követjük időben, a népszámlálásokat, ez bárki követheti, ugye ezek teljesen nyílt statisztikai adatok, akkor a következő népszámlás nagyjából 10 évente szoktak népszámlálást tartani. Ez a 2002-es volt, na akkor már a többség románná vált, változásokkor, a 90-es népszámláláskor még magyar többség élt, 51,5% körülbelül Marosvásárhelyen. Majd a 2011-es népszámláláskor már 60 ezer alá csökkent a magyarság lélekszáma, a legutóbbi 2021-es, ami átnyúlt 22-ben már 50 ezer alá csökkent. Nyilván ez az a népszámlálás volt, amikor szabad számítógépbeli bevallás volt, ezért a lakosságnak egy 10%-a nem jelölte meg a nemzetiségét, de ha arányosan átszámítjuk, akkor nagyjából egy olyan 48 ezer és valamennyi magyar lélekről lehet beszélni Vásárhelyen. Nos, hogyha ezeket kivonom, akkor ez egy 36 ezer fős különbséget jelent, ha viszont, és csak 30 évre, 1992 és 2021 között, ha 35 évre nézem, ez lehet, hogy egy kicsivel még több. Most, hogyha én a Erdély vagy a Székelyföld két legmagyarabb városának a lakosságát összeadom, legmagyarabb város a Szentegyháza, majd ezt követi Székelyudvarhely arányaiban, hogy hány százalék magyar él, akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag a két városnak a magyar lakossága gával csökkent Marosvásárhely lakossága. Most, ha ilyen adatokat nézek, ezek sajnos elég szomorúak, és ugyanúgy más településre nézve. Most nyilván ezek gazdaságilag is kihatnak, és ugyanúgy kihathat egy más település esetén. Ha az orvosi egyetem adatait nézem például, ugye most ha fiatalokról, statisztikákról, demográfiáról beszélek, akkor még a 90-es években a magyar diákok létszáma majdnem a fele volt, 90-es évek beiskolázása alapján. Persze 90-ben nagyon sok orvostanhallgató elment, tehát akkor volt egy nagy elvándorlási hullám. Itt csak zárójelben jegyzem meg, az most nem pont ide tartozik. Volt nekünk egy tudományos tanulmányunk, aminek alapján 60 év alatt, 1949 és 2007 között a Marosvásárhelyen végzett orvosok közül 1650-en magyarországi orvosi kamarába iratkoztak be, és ott folytatták a praxist. Tehát ez azt jelenti, mintha Vásárhely évente mintegy 30-40 orvost, fogorvost képezett volna. Viszont a diákok aránya még a 90-es években nagyon jó volt, viszonylag jó volt. Akkor, amikor volt egy ilyen beiskolázási számra vonatkozó határozat, a tandíjas helyeket még megosztották fele-fele romás-magyar diák között. Mára a tandíjas helyeket csak a román diákok érik el, hiszen körülbelül jó 2,5-szeres, most csak az orvosképzésre utalok, hiszen ennek az egyetemnek ma már számos kara van és többféle képzés. Tehát több mint 2,5-szeres a román túljelentkezés, és nyilván ennek megfelelően az arányok is. Tehát jelenleg ennek a George Emil Pallada nevét felvevő egyetemnek egyébként a magyar tagozat szerette volna, ha épp úgy Szent György Albertnek vagy Miskolci Dezsőnek is a nevét hordaná az egyetem, mint a Bábes-Bolya Egyetem mintájára. Nos, ennek jelenleg egy közel 10 000-es diák létszámából 1500 a magyar diák jelen pillanatban. Tehát itt most beszéltünk demográfia adatokról, most akkor talán folytassuk egyéb témával is.
A műsor támogatója a Bob-pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze. Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől felsővezetői képzésekig. www.mcotraining.ro.
Ma esti gazdasági magazinműsorunk témája az 1990-es marosvásárhelyi Fekete Március eseményeinek társadalmi, gazdasági, oktatási, tudományos életre gyakorolt hatása az erdélyi magyar közösség szemszögéből. Meghívott beszélgetőtársam dr. Ábrám Zoltán professzor, az események aktív résztvevője. A szünet előtt beszélgettünk, felvázoltad és ismertetted az oktatási tudományos életre gyakorolt hatását a Fekete Márciusi eseményeknek. Most akkor térjünk rá a társadalmi és gazdasági kihatásokra, a következményekre.
Most nyilván én egy összegzést nem végeznék, hiszen most ez nem egy tanulmánybeszélgetés, esetleg néhány aspektust, vagy általam észlelt jelenségre utalhatok. És hát nyilván már azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az imént említett demográfiai mennyiségi adatok is mindig kihatnak az egyéb területekre, hiszen hát társadalmi élet, kulturális élet, gazdasági élet ott virágozhat, ahol emberek is vannak. Hát természetesen, vagy megfelelő létszám. Vagy egy erős közösség van, és hogyha a népesedési mutatók azok nem a legkedvezőbbek, akkor nyilván ez már kihat az egyéb területekre. Nos, hogyha megnézzük egy kicsit a kissé politikai, társadalmi, gazdasági vetületeket, mindenek előtt azért abból indulja ki, hogy a Fekete Március az egy hatalom által megszervezett ugye mégis pogrom kísérlet, bizonyos szintig pogromnak nevezhető véres összetűzés volt, és hatalomnak az volt a célja, hogy megőrizze a már meglevő pozícióit, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen már arról beszéltünk, hogy Marosvásárhelyen változáskor mennyiségileg egy magyar többség volt, viszont a különböző állásokban, és itt utalók a kimondott hatalmi állásokban, mint hogy tudom én, ügyészségtől a rendőrségig vagy a katonaságig, de vezető állásokban, akár mint igazgatói egészségügyben és oktatási különböző tisztségekre, nyilván ez az arány, ez egészen más volt. És ezt igyekezett a hatalom megőrizni, és hát nyilván a hátterében levők az ide ebbe a konfliktusba ugye behozott többnyire hodákiaknak vagy görgeimvölgyieknek említett végül is áldozatok által, hiszen ők is a maguk módján egy félrevezetett csoport volt. Azt se tudták, hogy ugye Bolyai már rég meghalt, és Bolyait keresték, hogy halál Bolyaira. Ugye hát ez majd hogy nem szomorú, amikor még Helsinkire is halált mondtak, és ilyen szomorú események voltak Vásárhelyen. Nos, nyilván a visszarendeződés szolgálta, a politikai hatalmi visszarendeződést a Fekete Március, és ez sikerült is, hogyha megnézzük, hogy ezeknek a pozícióknak jelentős részét sikerült megőrizni, és ugyanígy akár gazdasági pozícióknak is jelentős részét, sőt még ki is terjeszteni, hiszen 90-ben voltak bizonyos mozgások, és akár Marosvásárhely főterét is, hogyha megnézzük, hogy kik lettek a tulajdonosok, kik voltak, vagy kik lettek. Most én nem tudom, a gazdasági szakemberek végezhetnek bizonyos statisztikákat, de azt hiszem, hogy borítékolni lehet, hogy a főtér épületek tulajdonosai, vagy akik bérbe adták a későbbiekben a gazdasági haszonra tegyenek szert, borítékolni lehet, hogy nagyjából nem egyezett az éppen a városlakóknak az általános arányával, hanem annak ellentmondott. Szóval volt egy ilyen visszarendeződés, nyilván, sajnos, ugye nem csak a románság, mondanám azt, hogy a magyarság körében is, és hát nyilván, hogy nagyon sokan, akik szerepet vállaltak 90-ben, vagy csalódtak, vagy amint beszéltünk róla, külföldre távoztak, vagy nem vállaltak szerepet, tehát ezáltal pedig átrendeződtek bizonyos erővonalak. Ami a társadalmi hatást illeti, én azt mondhatom itt el, hogy ugye Marosvásárhely a paralelláknak a városa, ugye a bolyai tevékenységére gondolok, ugye a párhuzamosok elmélete, És én azt mondanám, hogy a Fekete Március után itt a magyarság és a románság elég párhuzamosan élte az életét, és az az érzésem, hogy ma is elég párhuzamosan éli. Pedig ez nem jó. Tehát akár egy példát is mondhatok, hogy itt van ugye kétnyelvű színház, Tompa Miklós Társulat, Rebjánu Társulat. Ha megnézném, hogy hány, tehát van, nyilván ma már egyre több meccéspont, de hogy milyen arányba járnak ugye nemzetiség szerint a másik eladására, azért viszonylag még ma is kicsi lenne véleményem szerint ez az arány. A 90-es években aztán teljesen párhuzamos világ volt. Egy picit ez bennünk is egy mitoszt keltett, mert sokszor azt mondanánk, hogy hát mi vagyunk a jók, mint egy mese, és akkor nem tudom, a románok rosszak, vagy onnan nézve a magyarok a rosszak, és mi vagyunk a jók, és így tovább, pedig ez nem így van, tehát nyilvánvaló. Úgyhogy én, ezt tovább lehet boncolni, ezt a párhuzamos világot, ezt számosan meg is írták. Nyilván itt daraboknál vagyunk, színdaraboknál ezok is jelentek meg, magyar-román, akár a márciusi hangulatról is. És ez a párhuzamos világ, ez zajlott a közösségekben is, ugye, tehát a volt rendszernek azért volt egy bizonyos, mármint a 89 előtti kommunista rendszernek, egy bizonyos közösségi együttélési hozadéka is, a maga nyilván nagyon sok nehézségével, de az emberek jobban talán egy bor mellett le tudtak ülni, románok, magyarok, vagy együtt játszottak a gyerekek a tömbházak körül, hát ez 90-ben azt hiszem, hogy ez megszűnt. És nyilván, hogy ez egy kolond lett Marosvásárhely számára is, hiszen és a gazdasággal összekötve, hát ha valaki ide be akart fektetni, és megtudta azt, hogy itt ilyen események zajlottak, hát nem biztos, hogy feltétlenül Marosvásárhelyre jött, vagy legalábbis el kellett tenni egy időnek, mert mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy tegyük fel, most sok turisztikai lehetőség van, nem biztos, hogy olyan országba megyek, ahol tudom, hogy véres összeszűzések voltak legalábbis. Ugye? Inkább oda megyek, ahol békesség van, nyugalom az emberek közt, úgy gondolom, hogy az jobb, biztosabb.
És hosszú éveken keresztül a külföldi befektetők, vállalkozók el is kerülték Marosvásárhelyet és környékét, éppen azért, mert ez a Fekete Március eseményei és hatásai megjelentek a nemzetközi sajtóban, médiában is.
Hát így van, és ha nagyon megnézzük Marosvásárhelynek a helyzetét itt a régióban, és összehasonlítjuk más településekkel, főleg akkor, de ma is úgy próbál felzárkózni, de még mindig le van maradva. Most nem csak Kolozsvárt vagy Szebent említem, hiszen vagy Brassót, hát nyilván nagyobb városok is jelentősebbek, de sok egyéb város is jobban fel tudott fejlődni. Persze ennek lehet politikai egyéb hozadéka is voltak, mint Marosvásárhely, és ezt próbáljuk most bepótolni. De hát itt is, hogyha megnézzük, nyilván utakat javítunk, de más városban is már javítottak, csak mi még ezeket a projekteket próbáljuk utolsóként, vagy valahol még kit használni. Ugye most volt a Dózsa-György utca, most lesz ugye Hosszú utca is például. De ha megnézzük akár Marosvásárhely repülőterét, hát sajnos most már nagyon lemaradt a környékbeli repülőterekhez képest. Lehet, most nem tudom, nem vagyok gazdasági szakember, de lehet, hogy egyfajta együttműködéssel, akár a Körösvári repülőtérrel megosztva bizonyos járatokat, beleértve mondjuk a kárgó járatokat, ugye terszállítást is, tehát lehet, hogy jobban sikerült volna megtartani, vagy olyan szinten, hiszen a mai világban rendkívül sokat jelent egy repülőtér, tehát vannak olyan példák, és hadd adjak egyet, ugye Isztambulban nemrég egy új repülőtér jött létre, vagy 5-6 éve, és Isztambul ma egy rendkívüli nagy tranzit helyszín, hogyha valaki megy Ázsiába, Isztambulba, Szingapurba, valahol átszáll, hogy menjen Kínába, és ide-oda. Tehát nyilván vannak ilyen hátterek is, mint egy repülőtér, egy erős háttér. Egy nagy repülőtéren több marosvásárhelyi lakos megfordulhat, akár egy nap alatt, vagy a marosvásárhelyi utas megfordulhat, ugye, akár rövid idő alatt. Tehát én azt hiszem, hogy ebben egy kicsit lemaradtunk, és ezt kell bepótolni. is, hát most vannak pozitív jelek, de hát ez egy hosszabb folyamat. És itt hadd utaljak még egy jelenségre, hogy ugye már csak azért is eszembe jut, mert most a közvélemény nagymértékben érdekli, sokan tekintik, követik a Hunyadi filmet ugye a televízióban, és örülünk neki. Na most Hunyadi János esetében egy olyan jelenséget figyelhetünk meg, hogy az ő cselekedete, történelmi szerepe az, hogy a török hatást, az oszmán hatást késleltette, ugye? Nem 1456-ba szállták meg Magyarországot, hanem 1526-ból. 70 évvel később, és csak 150 évig volt úgymond a török Budán, míg a Balkánon sok helyen 450 évet volt a török. Na most ennek egy kicsit ellentétes előjele, mondom én, a marosvásárhely, akár gazdasági helyzet, hogy sajnos, meg a demográfiai helyzet is, amiről beszéltem meg egyéb, hogy kicsit túl gyorsan játszottak le ezek a népesedési adatok. Tehát lehet, hogy egy kicsit jobban állnánk, hogyha úgymond egyfajta Hunyadi típusú beavatkozás lett volna, csak másképpen értelmezve, nem tudom, hogy ez mennyiben érthető, de az is számít, hogy van egy folyamat, amit nem tudunk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni, hogy csökkenjen a lakosság. Nem tudjuk elkerülni, hogy mondjuk faluról bevándoroljanak az emberek. De ha valamit teszünk, lehet, hogy nem olyan mértékben fog csökkenni. Lehet, hogy a falu az valamivel életképesebb lesz. Mert sajnos azt a jelenséget is tapasztaljuk, vagy legalább én magam is, hogy lehet, hogy egy faluban már végre bevezetik egy eldugott helyen az ivóvizet, vagy aszfaltos lesz az út, csak éppen az a helyzet, hogy nincs kihez menni. Vagy nem élnek már ott emberek, vagy nekem is nincs, hiába aszfalt út van, addig döszögő úton jártam, nincsen a gazdaság is, már nem tartanak, nincs gazdaság, amilyen kell, nem tartanak állatokat, nincs olyan tevékenység, nincs pont akkor, amikor úgymond gazdaságilag viszonylag egy jó lét lenne, ugye?
Elvándoroltak a fiatalok, és nincs, aki átvegye a gazdaságot.
Hát így van, és azért még egy jelenséget, ha itt vagyunk, hadd utaljak, hogy ugye egy adott szinten egy közösségnek fontos az identitás megőrzése, ugye? Fontos az, és vannak példák, hogy akár külön állama legyen, mondjuk így jött létre Koszovó, egy második albán ország, vagy önállóvá vált Lettország, Litvánia, ugye valamikori szovjet, hát azelőtt is. De amikor eléri az önállóságát, akkor utána már nem az a téma, hogy kitehetem az ászlót, vagy nem tehetem, hogy tanulhatok-e anyanyelvemen, vagy nem. Utána az a téma, hogy hogy élek gazdaságilag. És a mai fiataloknak főleg. Ha gazdaságilag rosszabbul élek, és sok esetben egy kicsi országnak hiába lett független, a gazdasága az nem biztos, hogy azzal együtt fejlődött, akkor ellentmondásos módon azt hinném, hogy na most végre elérkezett az a pillanat, amikor na, jólét van, és pont akkor a lakosság 20-25% elhagyja a saját országát, és elmegy oda, ahol gazdaságilag jobban él. Mert már nem az lesz a fontos, hogy ő megkapja mindazt, amiért azelőtt mondjam azt, hogy mint emberi jogok, kisebbségi jogok ugye küzdött. És ez egy nagy kérdője lehet a Székelyföld számára is. Mondjuk tegyük fel, holnaptól Székelyföld elméletileg egy önálló viszonylag, hát akkor lehet még többen elmennének, mert rosszabb lehet, hogy rosszabb lenne a gazdasági helyzete még egy, ugye, tehát ma is sajnos sokan gazdaságokból is mennek el. Tehát hála Istennek halad a világ, aszfaltozzák az utakat, vizet bevezetnek, emberi jogok fejlődnek, viszont nyilván, hogy azt is látjuk, hogy mi zajlik nyugatabbra, ahol jobban jól ért. Én csak erre csak annyit tudok mondani, és bárki irányába, hogy nem csak nyugat vagy a fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb társadalmak felé kell nézni, hiszen mi boldogak lehetünk, hogy itt élünk, ilyen akár a gazdasági, anyagi jóléti helyzetünk, hiszen a világon az emberek többsége rosszabbul él nálunk. Tehát mondanám azt, hogy Jóisten szeret minket, hogy egy ilyen jólétbe születhettünk és élhetünk. Jó, most egy kicsi kilengés volt a vásárhelyi fekete márciushoz képest. Tehát nem csak arra kellene. És még azt is üzenhetem, hogy amikor most vagy soha, vagy menni, vagy maradni, vagy ilyen kérdések tevődnek fel, ha már pont ennél vagyunk, akkor igazából azt mondanám, hogy menni és hazajönni. Tehát nem csak ez a választás, hogy most vagy soha menni vagy maradni, hanem el lehet menni, szakmailag is szétnézni, gazdaságilag is akár megtolasodni, és utána hazajönni, mert lehet, hogy itt boldogabban tudunk élni. Hát már csak azért is, mert lelkileg csak kötődünk és ezekhez az élethelyzetekhez.
Elmenni, tapasztalatot szerezni, tanulni, gazdagodni, és akkor hazajönni, itthon pedig a megszerzett tudást, anyagi forrásokat befektetni és fejleszteni a szülőföldön.
Hát így van, úgyhogy én ezt üzenném ezekre a kérdésekre, és hát nyilván most Vásárhelynek erről beszélünk, hogy akár a gazdasági helyzete is kicsit megsínlett a fekete március, de hála Istennek azért ma már ez nem téma, tehát én úgy hiszem, hogy valaki vállalkozni akarna most, azért nem azt néz, hogy 35 éve itt mi volt, hogy volt, tehát ezt úgy kilábalt a város, sajnos demográfiailag azon nem ártana kicsit javítani, és hát én csak azt kívánom, hogy minél több tehetős magyar vállalkozó legyen, és azt is kívánnám, hogy tudjanak áldozni a közösségért, mert valamikor Marosvásárhelyen, mondjam, az tehetősebb, tehát gazdaságilag tehetősebb személyek úgy tudtak adományozni, hogy akár a város közösség állított szobrokat, vagy különböző mai szóhasználata projekteket tudod megvalósítani. Ma az az érzésem, hogy ez egy kicsit szűkösebb. Mi például beszélünk, akár ha haza beszélek, vagy egészségügy, arról, hogy legyen egy magyar úgymond kórház, de már vannak román vállalkozók által fenntartott egészségügyi intézmények. Hát miért nem tudjuk mi is fenntartani? Köztünk is vannak olyanok, akik. Nem kell mindig magyarországi segítséget várni, hogy Magyarország megoldja a kórházhelyzetet, a gazdasági helyzetet, iskolákat, sőt az egyetemet is. Mert ha haza beszélek, akkor sajnos nem sikerült az önálló magyar felsőfokoktatás, a magyar kormány tudta ezt megoldani. És akkor talán műsor végéhez közeledve, akkor én csak annyit tudnák meg elmondani, hogy hát a szomorú az, hogy ez történt Vásárhelyen, ez most már legyen egy szomorú történelmi fejezet, és aki ebben részt vett, és nem csupán ugye a hatalmát követte, vagy az érdekeit, az mindenképpen, majd magam is ugye ez tart fenn, van egy ilyen biblia idézet is, hogy az igazság szabadokát tesz benneteket, hát azt hiszem, hogy mindannyian, akik ott voltunk, akik a jogainkért küzdöttünk 35 éve, szabadnak érezzük magunkat, akár itt, vagy akár ha máshova távoztunk volna.
Ez legyen a végszó. Én köszönöm szépen dr. Ábrahám Zoltán professzornak, hogy ma este a vendégem volt. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Ábrahám Zoltán professzort és Szakács Géza közgazdást hallották.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.